Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Földön évente 1.300.000 ember veszíti életét közúti baleset következtében, és mintegy 50 millióan sérülnek meg. A közúti balesetek számítanak az egyik vezető haláloknak. Az 5 és 29 év közötti személyek számára nincs nagyobb veszély az életükre, mint közúton közlekedni. A közlekedés biztonság növelése nem jelent mást, mint azt, hogy kevesebb baleset történjen, és kevesebb ember sérüljön meg, illetve halljon meg közlekedési baleset következtében. Számos nyilatkozat hangzott el ebben a témában, de ez nem segít az áldozatokon. Idén már több mint 1000-en haltak meg közlekedési balesetben Romániában. A legtöbb végzetes balesetet a gyalogosok fegyelmezetlensége vagy a gyors hajtás okozta. De örülhetünk, hogy néhány százalékponttal sikerült javítani a negatív statisztikán. Persze még így is nálunk a legveszélyesebb a közúti közlekedés az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy lakosság arányosan Romániában halnak meg a legtöbben közúti balesetben. Az Európai Unióban tavaly csak nem 20 000-en vesztették életüket a közutakon, közülük 1779-en Romániában. Ennek kapcsán beszélgetünk a mai Naprakészben. Vendégem Sándor Gábor, a Szállításügyi Minisztérium volt államtitkára, elismert forgalombiztonsági szakember. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
Vegyük sorra előbb az okokat. Mi áll a gyakori közúti balesetek mögött Romániában? Itt a felvezetőben elhangzott két ok, a gyors hajtás, valamint a gyalogosok figyelmetlensége, de talán nem lehet mindent a gyalogosokra kenni. Nyilván sok mindent lehet a gyors hajtásra, de mi van még?
Azt gondolom, hogy a balesetek eredetéről kellene beszéljünk. Van egy olyan címem is, hogy a baleset autó anatómiája, ami tulajdonképpen azokat hivatott körvonalazni. Azt gondolom, hogy minden egyetlen egy dologra vezethető vissza. Jó, természetesen van olyan, hogy közlekedési tudás hiánya, van olyan is, hogy közlekedési tudatosság hiánya, de mindennek oka az aktív jelenlét hiánya, tehát az a megállapítás, amit akár riportok alkalmával is tapasztalunk, megszólaltatva a sértett feleket, ami úgy hangzik részükről, hogy nem vettem észre, nem láttam, elém ugrott a gyalogos, nem volt mit már tegyek, egy szó mint száz, hogy véletlenül ért az az esemény, aminek következtében bekövetkezett a baleset. Tehát az okokat nevesíthetjük, a bajainkat természetesen tudjuk sorakoztatni, újjal is motogathatunk, de egy dolog mindig igaz, az, hogy a baleset eredete mindig az aktív jelenlét hiányára vezethető vissza. Ez azt jelenti, hogy sajnos esetenként képtelenek vagyunk figyelni megfelelőképpen, tehát a figyelem hiánya az, ami tulajdonképpen az eseménynek az eredeteként lehet nevesíteni. Természetesen, hogy ezzel társul a közlekedési fegyelem, ami gyakorlatilag bizonyítottan elmarasztalható Románia szintjén, ami a baleseti statisztikák betületében egyértelmű.
Elhangzott itt több dolog is, aktív jelenlétnek a hiánya, a közúti fegyelem. Még mielőtt részletesebben kitérnénk ezekre, hallgatóink a 0742-174-165-ös SMS számon megírhatják a témával kapcsolatos meglátásainkat, vagy elmondhatják nekünk élőben, telefonon a 0265-22-20-22-es telefonszámon. Vannak, amikor az oktatásról beszélünk, akkor mindig Finnországot hozzuk fel példaként, hogy lám, de nekünk is a finn példát, a finn modellt kellene követni a közlekedés biztonság terén. Van olyan sikeres külföldi példa, amit Románia könnyűszerrel adaptálhatna?
Személyesen azt gondolom, hogy külföldi példát leutánozni, az alapvetően kudarc egy az egybe, azért, mert más közlekedési kultúrát bizonyítunk, más a hozzáállásunk. Természetesen, hogy nem igaz az, hogy esetleg nem alkalmazhatok Romániában külföldön tapasztalat szerint, vagy akár statisztikák szerint bizonyított konstruktív hozzáállások vagy intézkedések. Egyértelmű, hogy bármit is tennénk e tekintetben, a stratégia az egyértelmű. Annak ellenére, hogy hangzatos ez a szó, mint stratégia, ezt soha nem kitalálni, illetve hanem megtalálni kell. Ebben a vetületben valóban érdemes figyelni azokra az országokra, ahol kimagaslóan jó eredményeket érnek el tekintetbe, illetve kevesebb embert ölnek meg az utakon. Van kapaszkodónk viszont a tekintetben. Azt gondolom, hogy ha mi nem vagyunk elég ügyesek, okosak kitalálni dolgokat, vannak támpontjaink, ezeket úgy hívják, hogy európai irányelvek, vagy európai uniós jogszabályok, amelyeknek az alkalmazása a romániai szinten egyrészt megkövetelt is, elvárt is, és ezeknek a sikeres romániai életbe ültetése lenne a követendő út, ezért jó az uniós kapaszkodó, tulajdonképpen az uniós irányelvek, illetve uniós jogszabályok, azok mentőövként szolgálnak, és iránymutatással is ezzel egyidejűleg a tekintetben, hogy mit, hogyan kellene tenni, természetesen, hogy ez mind jogszabály, egy elméleti megközelítése a dolognak, viszont egyértelműen mindenik egyetlen egy dolgot követ, az emberi élet védelmét, ennek alárendelten pedig ismertek a lépések, amelyek elengedhetetlenek, tehát tudatosítani kell az embereket, hogy ez egy megkülönböztetett felelősség, illetve szerepvállalást feltételez. Más viselkedni, másként kell viselkedjek a forgalommal mindennapi életben, ez az első lépés, amit az ember tudatosítaniuk kell. A következő lépés a tudatos felelősségvállalás, és természetesen a csúcs az, amikor megértjük mindannyian azt, és ez a külföldi minta, mint gyakorlat kívánt honosodni Romániában is, ami arról szól, hogy a szabály nem kényszer. Tehát nem a szabálynak a szabálynak való megfelelés a közlekedési célom, hanem ezt eszközként használjam fel saját céljaim elérésében, tehát vegyem tudomásul azt, hogy a közlekedésben senki nem azért vesz részt, mert nincs egyéb dolga, nincs egyéb elfoglaltsága, nem is szórakozni akar, hanem valamit szeretne elérni A pontból a B pontba, akár gyalogos az iskolába, vagy a munkahelyre, akár járművezetőről legyen szó, és ebben a törekvésben egyetlen egy kapaszkodónk van, ezek a jogszabályok, amelyeket egyrészt ismerni kell, és nem mint olyan, mind ismerethalmaz, hanem tudni alkalmazni ezeket, tehát itt kapcsolnám, csatolnék vissza a közlekedési tudásra, tehát nem elég a jobb szabályt ismerni, ezt alkalmazni is kell. Miben segít ez? Gyakorlatilag a gyorsabb gondolkodásban, tehát a szabályok azok viszonyításokkal szolgálnak, akár receptszerűen írják azt elő, hogy különböző helyzetekben hogyan kell eljárni. Ez miért segítség? Azért, mert nem kell gondolkozzak én a megoldáson, hanem a szabály egyértelműen diktálja, hogy mi a megoldás. Az én dolgom csak az, hogy kövessem ezeket. Következetesen, természetesen megfelelő empátiával, ami az előbb felvezetett gondolat mentén érvényesülhet, hogy tartsam így tiszteletbe a közlekedési partnereimet, és következő lépésként hozzak olyan döntéseket, amelyek legkevésbé zavarják a környezetemet. Tehát egyébként minden európai jogszabály, ami közlekedésre vonatkozik, így a román is, két alapelvre vezethető vissza. Egyrészt az, hogy védjem magamat a meglepetésektől, és a második gondolatiság az, hogy ne okozzak én meglepetéseket másoknak, ugyanis emberi mi voltunkból fakadóan vannak bizonyos határaink, amelyeket nem szabad sérteni. Ez a erre jellemző határ, ami viszonyításként értékelhető az előbb említett két cél tekintetében, az az, hogy szüksége van mindenkinek időre ahhoz, hogy felismerje a környezete sajátosságait, illetve ennek megfelelően legyen képes alkalmazkodni, vagy alkalmazni azt az eljárást, ami célra vezető a tekintetben, hogy éppen egészségesen érjek haza. Természetesen, hogy ennek az előfeltétele az, hogy mindannyian képesek legyünk akár gondolatilag is felvázolni, vagy elképzelni, hogy nem azt, hogy hova kell elérjünk, hanem az, hogy mit fogunk tenni akkor, amikor elérjünk a célba. Tehát, ha elindultam iskolába, akkor a feltétel az a ráhangolódás első zsilipe, az első ismérve, az, hogy képes legyek magamba gondolatilag felvázolni azt a padot, ahova le kell majd üljek, esetleg, uram bocsást, ahova kiteszem a könyveimet, füzeteimet, hogyha diák vagyok, ha pedig munkavállaló vagyok, akkor tudjam elképzelni azt, hogy átléptem a gyárküszöböt, vagy az intézmény küszöbét, és hol van az asztalom, hova kell elérjek, és mi a dolgom az nap. És természetesen így ráhangolódva a közlekedés valóságaira, tudatosan vállaljam tehát a közlekedési szerepemet abban a minőségben, amit éppen akkor vállalok, akár gyalogos, akár biciklis, akár járművezető vagyok, és tudjam azt, hogy itt egy olyan játék folyik a közlekedésben, ami tisztelet alapú, illetve itt a játék szabályokat megszegni, az életbe vágóan fontos. Ellenkező esetben nincs semmi garancia arra, hogyha nem vagyok szabálykövető, hogy elérjek a kitűzött cél irányába, vagy a célig, természetesen éppen és egészségesen.
Sándor Gábor, a Szállításügyi Minisztérium volt államtitkára elismert közlekedésbiztonsági szakember a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy tegnap volt a közúti balesetek áldozatainak a világnapja, ugye minden november 3. vasárnapján tartjuk ezt a világnapot, és ezen a világnapon egyrészt emlékezünk azokra, akik közúti balesetben vesztették életüket, illetve sérültek meg, de hogy ezen a napon próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos megélni a közlekedést, aktívan jelen lenni a közlekedésben, és mennyire fontos megtanulni közlekedni, mert nem csak vezetni kell tudni, hanem közlekedni is kell tudni. Itt azt mondta ön, hogy tisztelet alapú játék a közlekedés. Beszéljünk picit a közúti közlekedési balesetek megelőzését célzó szakmai tevékenységekről, és arról, hogy hogy állunk ezekkel Romániában. Itt van az úgynevezett 3E, amiről beszélni kell.
Értem, hát valószínű, hogy a képzés, nevelés, illetve az ellenőrzés, vagy harmadik sorban a környezet, a barátságos környezet kialakítására tetszett gondolni. Hát köszönöm, hogy ezt megemlítette, de ezt megelőzően engedjék meg, hogy személyesen is kifejezzem őszinte részvétek, mert annak a több mint 1000 családnak Romániában, aki érintett volt ebben az évben is, illetve valamennyinek, amelyek érintettek. Ezeket a kérdéseket igazán, amiről mi beszélünk, csak azok értik, akik valamilyen módon szenvedtek balesetet, vagy a környezetükben, az ismeretségi körükben szenvedett valaki balesetet. Mindaddig természetesen, hogy hasonlóan mind az a mai nap valósága, hogy annak ellenére, hogy 33 háborúban jelen pillanatban a Földön, kettőre összpontosítunk, illetve kettőt veszük tudomásul, mert azok a legközelebbiek, illetve abban a félelemben élünk, hogy ezek valamilyen szinten érintnek minket, és így vagyunk a balesetekkel is. De megnyugtató az, hogy történnek lépések a forgalombiztonság növelése érdekében, akár az állami szervek ténykedését illeti, akár a képzőszervekét, tehát itt nem arról van szó, hogy passzív a társadalmunk e tekintetben, tehát annak ellenére, hogy nem vagyunk direkt érintettek, tudatosan vagy kevésbé tudatosan mindig teszünk valamit érte, és a bárki hozzá tud ehhez járulni, annak köszönjük a hozzáállását és a hozzájárulását. És akkor taglalva a három domériumot, amire tetszett utalni, a képzés-nevelés tekintetében a fő cél az lenne, hogy az oktatás nevelői funkcióját erősítsük. Tehát bármennyire furcsán hangzik, a minőségi váltás, amit feltételez a szerepvállalás, az, hogy nem a mindennapi élet viszonyai vagy viszonyításai szerint kell gondolkodni, hanem a forgalmi rend értékrendjét kell magunkévá tegyük, illetve a szerepvállalás alapja ez, hogy másként kell gondolkodni a forgalomban, mind a mindennapi életben. Ez az átállás, vagy a szerepvállalás történetében ez meghatározó hozzájárulás lehet bárki részéről. Itt nem feltétlenül a sofőriskolákra vagy a képzőszervekre gondolok általánosságban, akiknek dolga a nem csak az oktatás, hanem a nevelői tevékenység, ami sajnos most zárójelben meg kell jegyezzük, férfiasan ismerjük el, hogy elferdült egy bizonyos idomítás irányában, tehát a megfelelési vágyunk sodorta tulajdonképpen ebbe az útvesztőbe a képzési rendszerünket. Bízom benne, hogy ebből sikerül kilábalni, és vannak még olyan szakemberek a rendszerben, akik komolyan veszik a nevelői tevékenységüket, ami segíti az embereket ebben az átállásban, hogy forgalmi résztvevőként másképp gondolkozzanak, és gyorsan és ritmusosabban, mint a mindennapi életben. Azt gondolom, hogy a mindannyiunk boldogulásaért ez a képzési rendszer átgondolása, újra tervezése, újra szervezése annak alárendelte, hogy megteremtsük az új közlekedési kultúra alapjait, ez elengedhetetlen, történnek lépéseket tekintetben, vannak törekvések. Ami a második vonalat illeti az ellenőrzést, egyértelmű, hogy mert egy játékról van szó, és ahol játékszabályok vannak, az ellenőrzési tevékenység elengedhetetlen, mert amit nem ellenőriznek, azt nem is tartnak be. Az ellenőrzési rendszerünk, mint minden, mindig javítható, bármilyen jó legyen. Ez a rendszerességnek alárendelt, a következetességnek alárendelt és a tárgyilagosságnak alárendelt tevékenység kívánjuk, hogy legyen, és ezek a törekvések egyértelműen felismerhetők bármilyen hatósági tevékenységben, akár a belügyminisztérium alkalmazottai részéről, akár a közlekedési minisztérium alkalmazottai részéről, akiknek a szerepvállalása tekintetben meghatározó, ők hivatottak tehát a következetes ellenőrzést ellátni. E tekintetben folyamatban van egy beruházás például, ami a 600 forgalomkövető kamera felszerelését illeti. Ez átlagolva országszinten azt jelenti, hogy átlagban minden 15 kilométerenként lesz majd egy közlekedést figyelő kamera, amely akár csak egy őrszem követi, hogy betartjuk-e a szabályokat, illetve teljesítjük-e a közlekedésben való részvétel alapfeltételeit. A harmadik vetület, ami a barátságos környezet kialakítása, ez teljesen újszerű megközelítés a közlekedés biztonság növelésének, és ez az az alapelv, ami a mozgató rugója a jelenlegi forgalombiztonsági stratégiájának, ami miből indul ki, az, hogy emberek vagyunk és tévedhetünk, ha tévedtünk, akkor ennek következményei lesznek. A környezetcentrikus gondolkodás, vagy a barátságosásának, mint alapelv, ez követendő az elkövetkező 10 évben, tehát egészen 2030-ig, ez alapelv uniós szintjén. Természetesen, hogy ez nem helyettesíti a barátságos környezet kialakítása, a soron lévő, vagy a folyamatos útkarbantartásokat, úgy, mint útburkolati jelek, vagy akár útburkolat, vagy táblák, akár növényzet, ami gátolja a kilátást, stb. Tehát alapvetően az útkarbantartási műveletei is ebben a törekvésben tartoznak, az úgynevezett 3 évbe, és azt gondolom, hogy nem célszerű az, hogyha, ugyanis a mai társadalom arról híres, hogy legjobban azt tudjuk, hogy mit kellene más tegyen ahhoz, hogy számunkra élvezhetőbb vagy jobb legyen a közlekedési környezet. Én azt gondolom, hogy ennek előtte meg kellene kérdezzük, hogy mi mit tehetünk azért, hogy a közlekedési biztonságot növeljük, ugyanis a közlekedési biztonság az nem egy elvárás, hanem egy érzés, egy életérzés, amit minden forgalomban résztvevő érez egy adott pillanatban. Tehát ha érzéseinkről van szó, akkor ezeket kikezelheti egyértelműen. Egyértelműen mi, tehát a közlekedés biztonság az egyértelműen az egy általunk direkt befolyásolható érzés, és ezt úgy tudjuk növelni, a biztonság érzetünk úgy tudjuk növelni, hogyha védjük magunkat a meglepetésektől, és ami másnak, ami számunkra nem tetszik, azt ne tegyünk másokkal, tehát mi se okozzunk meglepetéseket, ezért vezetnénk vissza mindent arra a kulcsszóra, hogy közlekedés, a közlekedésben való részvétel a kölcsönös tiszteleten alapul.
Miért nehéz eredményeket elérni akkor, amikor arról beszélünk, hogy javítani valamelyest a közlekedési statisztikákat? Ugye itt most elhangzott a felvezetőben is az, hogy néhány százalékponttal jobban állunk, mint ahogy álltunk tavaly, évről évre van egy nagyon-nagyon kis előrelépés, de miért nehéz egy jó nagy minőségi ugrást elérni?
Azt gondolom, hogy mindenki egyetért azzal, hogy például a járművezetésben négy ellenségünk van idézőjelben. Ezeket úgy hívják, hogy tapadás, úgy hívják, hogy látásviszony, harmadsorban az, hogy megszokás, és a negyedik a fáradtság. Ebben a vetületben közelítve a dolgokat, akkor ezek mind ránk vonatkoznak, nem másra, tehát akár a közúti biztonsági kampányok, illetve az oktatási programok, amikkel a lakosságot megkeresik, vagy esetleg már idegesítően bombázzák, akár rádióban, akár tévében, statisztika szerint furcsa mód eljut 11 millió emberhez, tehát a legutóbbi kampány adatairól beszélek, amit a központi közúti rendőrség finanszírozott, természetesen PNR alapból, tehát a fejlesztési alapból. Sok pénzt költöttek el viszonylag arra. Az eredménye így számszerűsítve meg is van, hogy elér gyakorlatilag romány lakosságának feléhez. A hatékonysága az, ami a késélem van, a hozadékok vetületében. Igazunk van akkor, amikor ilyen összegeket elkülönítve forgalombiztonsági céllal elvárnánk a rögtön azonnali eredményt. Egy dolgot viszont ne felejtsünk el, az, hogy a közlekedésbiztonság a közlekedési kultúrára vetít vissza. Tehát az a tény, hogy a mindennapi magatartásunk tükröződik a forgalomban is valamilyen szinten, ezzel nem mondok újdonságot. Tulajdonképpen képtelenek vagyunk a jelenlegi zűrzavarba elég higgadtak lenni ahhoz, hogy tulajdonképpen a szerepvállalást, mint egy jelmezt gyakorlatilag képesek legyünk magunkra ölteni, és teljesen másként viselkedjünk a forgalomban. Tehát egy minőségi váltásra lenne szükség, ugyanis abban az útvesztőben, ami az a felismerés, hogy a bármilyen közlekedésbiztonsági kampány, vagy akár a súlyos balesetek bemutatása a tévében milyen gondolatisággal bír, amikor a nappaliban követtem ezeket a műsorokat, hogy tulajdonképpen ebben a képben én nem vagyok benne. Ha nem vagyok benne, egy adott pillanatban eldöntöm magamban, hogy velem nem is történhet meg a baleset, tulajdonképpen valahol az ország másik sarkába történt. Ez egyáltalán nem nálunk, tehát akkor azt jelenti, hogy nálunk minden rendben van. Tehát mesterkélt igazolást fabrikálunk magunknak arra, hogy a szokás erejét erősítsük, bizonyítva önmagunknak azt szóban, hogy mi nagyon jók vagyunk. És tulajdonképpen ezt a gátat kellene átlépni, hogy mindenki ismerje fel azt, hogy soha nem lehet elég jól közlekedni, soha nem tudok elég előzékenységgel bírni, elég türelemmel bírni a forgalomban. Valószínű, hogy soha nem tudom elég jól, vagy mindig lehetne jobban alkalmazni a közlekedési szabályokat. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy úgy, ahogy nem hittünk egy darabig a globális felmelegedésben, hogy baj van, Romániában is, most is abban az útvesztőben vagyunk, hogy már megszoktuk, hogy utolsó helyen vagyunk Európában. Azt gondoljuk, hogy ez másként nem is lehet. Akinek tetszik, ne nézze, ne kövesse, mi ennyit tudunk. Tehát van egy óriási önfelezés abban a törekvésben, hogy készek legyünk, vagy akár képesek legyünk másként produkálni, holott a közlekedés biztonság növelése nem követelne egyebet, semmiképp azt nem, hogy mondjuk le a szokásainkról. Csak annyit kellene, hogy nem esítsük ezeket. Tehát nem a szokásainkkal van baj, hanem a nemesítési képességünkkel. Tehát egy adott pillanatban, hogyha jobbra vagy balra kanyarodok, vagy átmegyek, vagy nem megyek át egy gyalogátkelő helyen is, ezt hogy teszem, ez gondolatilag, gyakorlatilag a maximálisan fokozható forgalombiztonság bizonyítása szerint. Tehát azt gondolom, hogy nagy szavakat használni, talán, hogyha azt mondanám, hogy közlekedési forradalomra van szükség. A közlekedési forradalom egyértelműen miről szól? Az az, hogy ne próbáljuk megváltoztatni a jelenlegi állapotunkat vagy helyzetünket, mert erre nincs lehetőség, illetve az úgysem segít, mert ez nem született meg pillanatszerűen. El kell fogadni azt a valóságot, ami környezetünket jellemzi, és ez szerint alkalmazkodni indokolt, természetesen olyan viszonyítások szerint, amit mindenki ért. Van egy közös idegen nyelvünk a közlekedésben, amit úgy hívnak, hogy közlekedési jogszabály. Ezt az idegen nyelvet ismerni kell, ezt az idegen nyelvet használni kell, és azon kívül kereteken belül van, aki szebben, van, aki kevésbé szebben fogalmaz, de mindenképp mindenki arra kellene törekedjen, hogy ne sértsen, ne okozzon senkinek meglepetést, illetve mindenki érjen el éppen egészségesen a célba. Itt nem a lemondásról van szó, hanem ismételten hangsúlyozom, hogy a szokásainkat kellene nemesítsük. E tekintetben erről még nagyon sokat beszéltünk, gondolom a Spotify-on már nagyon sokan hallgatták ezeket a törekvéseinket, aggodásunkat, okfejtéseinket. Előre is köszönünk ugye Istvánnal közösen, hogy figyelmet szentelnek, illetve időt erre is. Azt gondolom, hogy követendő nem az, hogy tanuljunk a hibáinkból, hanem erősítsük a pozitív gyakorlatainkat, hogyha valahol, valamelyik útkeresztésben, gyalogátkelő helyén és sikeresen átkeltünk, vagy sikeresen megoldatunk egy forgalmi állapotot, akkor arra a sikerre építsünk, azt erősítsük meg, azt a gyakorlatot sokszorozzuk, és akkor így érhető el az, hogy felezzük a baleseti áldozatok számát, ami egyébként igaz, hogy romániai vállalás, de ez annyira személytelen, hogy ha nem ülepítjük le mindenki egyéni szintre, hogy az én dolgom az, hogy a járművet éppen hazavigyem, vagy a családomat éppen egészségesen elvigyem szabadságra, vagy éppen munkába, az én dolgom az, nem az államé, nem a rendőrségé, nem a hatóságé, hanem az én dolgom, akkor a tudatos szerepvállalás biztosíthatja számunkra azt az eredményt, ami egyébként társadalmi elvárás, hogy ne sértsük senkinek testi épségét, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy az előbb említett képzés vagy nevelési történetnek ez a magva, hogy megtanítani az embereket közlekedni, nem vezetni a járművet, hanem közlekedni mindenek előtt, mert a járművezetés soha nem lehet megtanulni, a közlekedést meg lehet tanulni, nem kell egyéb hozzá, csak egy pozitív hozzáállás, ami egyrészt alázatról, másrészt a környezetem és a partnereim tiszteletéről szól.
Többször elhangzott itt a beszélgetésünk során a közlekedési kultúra szókapcsolat. Milyen szerepet játszik a közlekedési kultúra és a vezetési magatartás a balesetek számában, és hogyan lehetne ezeket javítani, és joggal teszik fel most a kérdést azok, akik gépjárműben utaznak haza munkából, vagy épp munkába igyekeznek, hogy Igen, ott vagyok én az autóban, aki valamennyit tanult a közlekedésről, valamennyit tanult vezetni, de ott vannak a gyalogosok, ott vannak a kerékpárosok, akik mindenféle idézőjeles előképzettség nélkül kimehetnek az utcára, átrohanhatnak az úttesten, és ők ott vannak a baleseti statisztikákban, és igen, masszívan ott vannak a baleseti statisztikákban.
Igen, hát tökéletesen megértem minden járművezetőt, aki esetleg aggódik emiatt. Azt viszont felfűzném gondolatiság szintjén, hogy tartsuk azt tiszteletbe, hogy ki találta ki a járművet? Hát valamikor egy gyalogos. Másodszorban nem volt annyira ügyes, hogy önjáró járműveket tervezzen, ugyanis a jármű, amit tervezett, az arról híres, hogy mindig azt, nem azt teszi, amit szeretnénk, tehát még egyszer, a jármű nem azt teszi, amit szeretnénk, hanem azt, amit mondunk neki. A különböző minőségeket említett a közlekedés részvevői minőségeket, tehát gyalogos, biciklis, különböző kategória. Tudni kell azt, hogy ezeknek biztonságos közlekedéséhez a gondolatiságuk, vagy a gondolkodási sebességük különbözteti meg őket. Tehát a különböző résztvevők tudatos részvétele különböző gondolkodási sebességet feltételez. Tehát nem, egyáltalán nem rendkívüli az, hogy egy járművezető, talán ő az, aki a leggyorsabban kell gondolkozzon a közlekedésben, azért, mert nagy sebesség, viszonylag nagy sebességgel közlekedik. Így ebben a rangsorban következik ugye a biciklis, aztán a gyalogos. Tehát a gyalogos az, aki arra ítélt, hogy gondolkozzon közlekedés közben, tehát győződjön meg a közlekedés veszélytelenségéről, de amiatt, hogy ő viszonylag kis sebességgel halad, elég lassabban gondolkodik. Tulajdonképpen a járművezetéshez azért kell képzés, hogy serkentse a gondolkodás menetét egyrészt, de ennek sebességét is. Tehát joggal érzik rendkívülieknek ezeket a jelenségeket a járművezetők, viszont egy dolgot ne felejtsük el, hogy a közlekedésben vagy a másság az nem kiváltság, nem erény, hanem csak egy állapot. Tehát az empátiának, illetve a közlekedési fantáziának az alapja, történetesen ez a felismerés tulajdonképpen, hogy ma egy járművezető vagyok, ma egy gyalogos vagyok, az elvárás szerint ahhoz, hogy biztonságosan közlekedjem, különböző sebességekkel, különböző irányokba kell figyeljek, másként, de gyorsabban vagy lassabban kell gondolkozzak. Aki ezt nem állapotként kezeli, ezeket a különbségeket, hogy van, aki lassabban, van, aki gyorsabban közlekedik, és ezt nem állapotként, hanem erényként, vagy kiváltságként éli meg, annak mindig problémája lesz a forgalomban. Egyébként közlekedési partnereink közül melyik híres arról, hogy éppen csak nincs egyéb dolga, és használja azt a közutat, amit mi is történetesen. Ugyanis a mindkettőnk célja akár különböző hozzáállása, vagy különböző képességekkel vegyünk részt a forgalomban, mindkettőnknek az a célja, hogy éppen hazaérjünk egészségesen, illetve ne sértsük senkinek se akár urambocsás, még az önérzetét sem. Tehát a közlekedés az egy olyan pálya, ahol különböző szereplők vannak, akár a kártyajátékban különböző erejűek, különböző képességűek, ezeket gyakorlatilag harmonizálni értelmetlen, tehát ne próbáljuk megérteni a közlekedés résztvevőit, próbáljunk alkalmazkodni a helyzethez képest, és mindig a legjobb döntést hozni. Egyértelműen ebben azt a támogatottak vagyunk. Miért? Azért, mert vannak jogszabályok, amik előírják, hogy mit kell tegyünk. Előírják neki is, előírják nekünk is. Hogyha a szükség ezt megköveteli a tiszteletartó közlekedésben, akkor legyünk elég nem mondom, hogy megértőek, de türelmesek azokkal szemben, akik esetleg felelős döntést kell hozzanak. Ha ezt késéssel teszik meg, akkor ez számunkra ne okozzon meglepetést. Tehát azt köztudott, hogy a gyalogosoknak milyen közlekedési szokásai vannak, a biciklisteknek milyen közlekedési szokásai vannak, és akkor mi ezen nem tudunk föltétlenül változtatni. Nem is célunk egy rövid közlekedés alatt, hogy ezeket megváltoztassuk, ezeket tényként fogadjuk el, és az ők megnyilvánulása szerint bízom benne, hogy mindenkibe rejlik annyi közlekedési bölcsesség, hogy túl tudjon lépni ezeken az akadályokon. Ugyanis a helyzet megoldása nem az, hogy újjal mutogassak valakire, hogy ki volt a hunyó, mert ebből még nem lesz életmentő beavatkozás, hanem csak az én döntéseimtől, az én ténykedésem, vagy az én hozzáállásom az, ami meg fogja határozni az esetleges bonyolult, akár bonyolult helyzet pozitív kimenetelét is.
Szó volt itt az imént a szabályokról, a szabályok betartásáról, a közlekedési szabályok és előírásoknak a szigorítása, valamint betartatása, a sokkal hatékonyabb ellenőrzés az ön meglátása szerint segítene a balesetek megelőzésében?
Nem feltétlenül. Ez úgy van, mint otthon a gyereknevelésben, hogy hiába fenyegetem a gyereket, hogyha nem büntetem következetesen azokért a dolgokért, amiket megszabtam, hogy nem szabad tenni, vagy nem követi azt, amit kell tenni adott helyzetben, akkor teljesen fölösleges szabályokat leszögezni. Itt az ellenőrzés hatékonysága, illetve hozadékáira térhetünk vissza. Még egyszer átfogalmazva a választ, egyértelmű, hogy a szabályok vagy az előírások szigorítása soha nem tud baleset megelőzést eredményezni, csak ezek következetes alkalmazása. A következetes alkalmazásnak az alapfeltétele a folytonos ellenőrzés. A gyerekeket is, hogyha felügyelet alatt tartom, akkor valószínű, hogy rendesen viselkednek. Amint levettem a szemüket róla, akkor teljesen másként. Tehát nem a törvény szigorításán van a lényeg, hanem az alkalmazás szigorításán, illetve a következetes alkalmazáson. Jó viszont, ha minden le van írva természetesen, mert akkor a következő nemzedéknek gyakorlatilag felkínáljuk azt a tapasztalatot, amelynek a tükre esetenként a jogszabály, hogy mit, hogy kell csinálni. Itt csak arra az egyensúlyra kell vigyázzunk, mint a 10 parancsolatban, hogy legyen elég sok eljárást meghatározó vagy leíró előírás, hogy mit, hogy kell tenni, ne legyenek túlsúlyban azok, amelyek kimondják, hogy mit nem szabad tenni, mert egyébként, ha ez az egyensúly felborul, akkor gyakorlatilag mindenki csak egyet legyint, igen, van közlekedési törvény, ezt nem én kell tudjam, hanem az, aki akar vizsgázni. Aztán, ha a vizsga lejárt, akkor már gyakorlatilag mindent elfelejthetek, és akkor itt jönne az első komponens a 3 évből, ami a képzésnek a nevelési funkcióit kellene erősítse, hogy tulajdonképpen a közlekedésre való nevelés során nem a jogszabályra kellene összpontosítani, hanem az alapelvekre, amelyek a sorok mögött vannak. Tehát mindenki el tudja olvasni, hogy mit ír a jogszabályban, mindenki el tudja olvasni az eljárásokat, amik papírra vetődtek, viszont a képzés kihívása nem más, mint kiolvasni azt, amit a sorok között ír. Mit ír a sorok között, azokat az irányelveket, alapelveket, amelyek sértetlenek, és alapigazságok, amelyek a biztonságos közlekedés alapjait képviseli. Tehát például a jogszabályból idézhetjük azt is, hogy igen, minden manővert előre kell jelezni, ha jobbra, ha balra, ha előzni akarok, ezt előre kell jelezni 50 vagy 100 méteret. Viszont a sorok között mi rejlik? Az az, hogy a jelzésnek egyetlen egy célja van, hogy tudassam a környezetemmel a szándékaimat. A szándékaim tudatosítására pedig időt kell adjak a környezetemnek, tehát mindenkinek szüksége van 6-9 másodpercre, hogy felismerje, hogy mit is akarok közölni a jelzéseimmel. Tehát ez egy olyan gondolatiság, ami gyakorlatilag a tartalommal feltölthet egy szabályalkalmazási alapelvet, ami gyakorlatilag életre szóló szállóigeként meghatározó lehet az ember akár hozzáállásának a modellálásában is, megérteni azt, hogy a közlekedés igaz egy közös játék, és nem minden rendezhető fenyegetéssel, tehát igaz, hogy vannak börtönök a társadalmunkban, ahol gyakorlatilag kezelhetetlen eseteket próbálják, kezelhetetlen esetektől próbálnak minket menteni, de gyakorlatilag a forgalomban, jelen pillanatban a Romániában megnyilvánuló, aktívan megnyilvánuló, nagyságrendileg 16 millió embert fegyelmezni, az nagy kihívás. Biztos, hogy a szigorítás az fenyegetésként hat, de kérdés az, hogy a 16 millióból hány tudatában ülepszik ez úgy le, mint egy olyan gondolat, hogy ne csináljak valamit, vagy ebben az ügyben a nap szálló igéje igaz az alkohol és a drogfogyasztás, ami furcsa módon szigorítások történnek, és történik valami eredményes előlépés.
Hát ennek egy külön műsort szenteljünk majd ennek a témának. Itt van még szűk 4 perc az adásidőnkből, és lehet, hogy nem lesz egyáltalán népszerű ez a vélemény, ami most elhangzik részemről, közlekedési szabályok, illetve azok betartása. És itt önként, tehát hogy itt mindig eszembe jut akkor, amikor egymásnak lámpáznak az autóvezetők, hogy figyelj, radar van, ott van a népszerű Waze alkalmazás, ami ugye megmutatja azt, hogy hol van rendőri ellenőrzés, hol kell lassítani, és hol lehet padlóig nyomni a gázt. Igazából a szabályoknak a kijátszása, vagy kijátszásával csak saját magunkat sodorjuk veszélybe, illetve a közlekedés többi résztvevőjét sodorjuk veszélybe. Tehát ez a lámpázás, ez nem arról szól igazából, hogy összetartóak a sofőrök, hanem összekacsintanak a rendszerrel, a rendszer ellen, de tulajdonképpen saját maguk ellen dolgoznak.
Így van, de hát nem lehet megtiltani senkinek a rabszolgasorsot, hogy ezt kívánja magának, ugyanis a rabszolga és a szabad ember közötti különbség egyértelműen az, hogy a rabszolga azzal veszti az energiáját, hogy mindig harcol a szabályok ellen. Nem, a szabad ember pedig az, aki képes nem csak az előírt szabályok, hanem a saját szabályok és lajás szabályai szerint is élni. Tehát a meghatározott kereten belül még pluszba szabályoz saját magának, akár alapel vagy irányelvek szintjén, de említette, hogy minden nap valakinek valami napja van. Én záróakkorként azt kívánom mindenkinek, hogy minden nap legyen mindannyiunk sikeres közlekedési napja, de minden nap.
És minden nap legyen a sikeres közlekedésünk napja, és akkor talán eljuthatunk ahhoz a közlekedési forradalomhoz, vagy megvalósulhat az a közlekedési forradalom, amiről itt Sándor Gábor, a Szállításügyi Minisztérium volt államtitkára, elismert közlekedésbiztonsági szakember beszélt az elmúlt 40 percben. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm mindenkit.